Isten igéjét Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből olvasom a 3. fejezet 21. versétől a következőképpen. Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a proféták. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek, mert nincs különbség. Mindenki vétkezett és hiával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Amen. Szeretett testvérek, az Úr Jézus Krisztusban mielőtt a kegyelemről beszélnék, mindannyian úgy tapasztaljuk, tudjuk a bibliai igazságot is ez, hogy mikor először találkozunk az ő kegyelmével, ez egy különleges alkalom az életünkben, de azután folyamatosan kell, azután is kegyelemből élünk. És erről az ember megfeledkezik, én magam is, és egy picit önjáróvá válik, akkor már úgy nincs annyira ráutalva Istenre, és akkor sok minden rossz dolog történik az életében, amikor már az embernek megy magától is. És én most először erről szeretnék beszélni, hogy mennyi mindentől fosztja meg az embert az, hogy foszt meg engem, amikor elfeledkezem arról, hogy minden kegyelem, és milyen csodálatos az, hogy Isten még mindig nem fogyatkozott meg az ő kegyelmét adni. Először is azt, hogy ha visszaemlékezem az elmúlt egy évre, vagy két évre, vagy öt évre, akkor azt lehet mondani, hogy van a szolgálatnak egy bizonyos szakasz, amikor egyre szomorúbb lettem, vagy egyre kudarcosabbnak láttam dolgokat a saját szempontomból, mert én ezt így éltem meg. Aztán milyen nagy kegyelem, hogy van az a Zsoltár, ahol Isten emlékeztet bennünket, hogy hálaadás szempontjából is visszaemlékezhetünk a dolgokra, hogy Isten mit tett. És milyen nagy kegyelem, meg másik oldalról, meg hogyha az ember a saját életét vizsgálja, akkor egy picit szomorú is, sőt, hogy olykor Isten kegyelme akkor nyilvánul meg, amikor az ő szolgálatán keresztül, amikor azt gondolja, hogy éppen nem tett meg mindent azért, hogy az a szolgálat jó legyen. Amikor a saját hibám, hiányosságom, rossz felkészültségem nem engedi, hogy a saját okosságom, idézőjelben, eltakarja azt, amit Isten el akar végezni. És akkor úgy ragyog, készületlenül, megszégyenülve, várva a megszégyenülés pillanatát, valahogy mégiscsak oda megy az ember, mert elvállalta, mert felvállalta, és akkor jönnek a gondolat folyamok, meg Isten nagy csodái, meg embereknek az életének még a megváltozása is, és olyan megalázó egyrésztről, másrésztről pedig, hogy na hát mi múlik rajtunk. De miközben Isten komolyan veszi az ő gyülekezetét, még a tökéletlen lelkipásztoron keresztül is, a kegyelmére nem figyelő lelkipásztoron keresztül is, aközben a személyes életében az ember azt éri meg, hogy milyen sok keserűség van, milyen sok méltánytalanság van, milyen sokszor megkérdőjelezik azt, hogy na hát egyáltalán fontos-e az a szolgálat, vagy sem, hiányzik az öröm, hiányzik a meghatottság, hiányzik az erő, és jó megállni, és arra gondolni, és látni embereket, akiket Isten kegyelme megváltoztat, hogy milyen az, amikor valakit Isten kegyelme átformál. És mennyire boldognak kellene nekem is lenni. Van egy testvér, nem mondom most a nevét, gyülekezetben szoktam mondani, Isten engedi, hogy néha találkozzam vele. Református, különben történetesen, és annyira boldog, annyira örül, pedig annyira nincs egyszerű élete, hogy megszégyenítő az az öröm, amiben van. És hát Isten kegyelme formája, mindenért hálás. És hiszem azt, hogyha mi Isten kegyelméből élünk, akkor nagyon hálás emberek vagyunk. Az hálára, szolgálatra, engedelmessége indítja az embert, hogy látja az Isten cselekedni. És milyen rossz, amikor az ember úgy él, mint sokszor én, hogy úgy az ember sok mindent már megérdemelne, vagy méltánytalanságnak érez dolgokat. És milyen jó meglátni Isten kegyelmét, még azokban a dolgokban is, ami nem úgy alakult, ahogy az ember szerette. Milyen jó más szolgálatának gyümölcsét látni, és annak örvendezni, hogy Isten győzelemre viszi az ő munkáját, és nem feledkezett meg rólunk. Milyen rossz besavanyodni, féltékenylek lenni, irigykedni. Saját, az embernek a saját dicsőségének az elvesztése felett keseregni. Vagy állandóan arra gondolni, hogy mit fognak szólni ehhez, vagy hogyan szemlélnek engem az emberek. És olyan jó ezt lerázni, amikor az ember az Isten világosságának fényében van, hogy nem, hát nem azt mondom, hogy nem érdekel, de nem annyira számít. És újra megelevenni, és újra elindulni. Milyen kegyelmes Isten, hogy újra engedi ezt. Hogy ne csak másban lássam meg, hanem megláthatom önmagamban is. Újra, én magam megtapasztaltam. Hadd mondjak el két példát, ami számomra azt mutatja, hogy hogyan változik meg még az arca is annak, aki az Isten kegyelmét megérti. És mielőtt ezt elmondanám, csak azt az általános igazságot, amit a testvérek ismernek és tudnak jobban, mint én, hogy amikor az apostolok hirdették a kegyelem evangéliumát, akkor mindig az utolsó ítéletre nézve hirdették. Tehát ugye minden időszakban meghatározott üzenetet kellett átadni, és nagyon érdekes, hogy az Úr Jézus eljövetelét mindig üzenet volt. Tehát a kezdet kezdetétől, hogy majd valamikor az megtörténik, hogy Isten helyrehozza azt, amit mi elrontottunk. És amikor az apostolok hirdették, akkor mindig az utolsó ítéletre nézve, hogy lesz egyszer egy elszámolás, és az Isten haragja van rajtunk, míg Isten kegyelmében nem részesültünk, nem kértük. És erre nézve hirdették a kegyelmet. No, mindezzel együtt. Természetesen, hogy mekkora nagy öröm, amikor az ember megérti, hogy mi az, ami neki járt volna, és Isten mégis mit adott neki. Egészen más, mint amit megérdemelt volna. Egy leányzó jut eszembe, nem olyan régen láttam a bizonyságtételét, akit bántottak, hosszú időn keresztül csúfolták, mert kövér volt, és úgy érezte, hogy nincs is értelme az életének, de aztán történt egy nagy fordulat, egy keserű helyzet miatt elkerült egy másik iskolába, és a keserű helyzet az volt, hogy az édesanyja más férfit talált, és el kellett költözniük, tehát az édesanyja lett hűtlen, és az elé a döntés elé állították, hogy neki kell választani, hogy kivel fog elmenni, kivel fog lakni. És ő az édesanyját választotta, nem mérte fel természetesen gyermekként, hát hogy lehet egy gyereket ilyen választás elé állítani. És amikor ez megtörtént, az édesapja nagyon keserű lett, és azt mondta, leültette, kivitte az udvarra, és azt mondta, hogy mától nincsen édesapád. Ezt a terhet is cipelte aztán tovább. De mindezzel együtt elkerültek egy másik iskolába, és találkozott valakivel, akinek az élete egészen más volt. És nem tudta, hogy miért más ennek a fiatalnak az élete. Aztán kiderült, hogy ő Jézusban hívő ember, amúgy zsidó leányzóról van szó, és elkezdte olvasni ő is a Szentírást. És a Szentírásnak ahhoz a részéhez ért, amikor a szeretetről van szó. És Istennek azt a szeretetét értette meg, ami az embert felemeli, hogy ugye nem talál bennünk semmilyen nagyon értékelni valót. Kicsit elkeseredett a szívem, mert olvastam valakitől, akit sokan hallgatnak, sokan szeretnek, én is szeretem, egy ilyen gondolatot, hogy valahol minden emberben ott van elrejtve egy szeretet himnusz, csak ki kell kapargatni, hát elég sokáig kellene, sőt, lehetetlen, nincsen ott bennünk. És olyan rossz volt ez, hogy olyan sok ember fogja azt a könyvet a kezébe majd, és azt mondja, hogy valahol, mert nem szabad feladni olyanokkal szemben, akik nem hisznek Istenbe, sőt, Isten ellenségei, mert minden emberben van valahol egy elrejtetten egy szeretet himnusz, nem volt. Benne, és éppen ezt értette meg az Isten szeretetében, hogy mi van bennem szeretnivaló. és ő mégis felemel, megbocsát. És olyan jó volt látni ennek a leánynak az arcát, hogy átformálta őt ez az egészen más közeg. Hogy az Isten az életében a kegyelem által nem hogy tényező lett, hanem a minden lett. A másik a gondolat, az általánosabb gondolat arról szól, hogy sokszor én is gondoltam, hogy az élet attól értékes, hogy van valamiféle jó minősége. Tehát az attól értékes mondjuk, hogy valamiben tehetséges. És az a feladatunk, hogy mindenki valamiben tehetséges, és te is valamiben tehetséges, vagy majd megtaláljuk, hogy miben vagy tehetséges. Sajnos a szülő is egy kicsit belemegy ebbe, hogy hát most azokban a dolgokban talán nem, amiben a többiek, de hát valamit csak találunk, amiben tehetséges. Holott az élet önmagát értékes, hogyha az Isten kezében van. Bármilyen helyzetben, bármilyen szociális helyzetben, bármilyen testi fogyatékossággal. Ezt nem olyan nagy mellénnyel mondom, hanem inkább úgy, ahogyan, hogy az ember látta, hogy hogyan formálja át Isten kegyelme azoknak az életét, akik egyfajta Isten csapását látták abban a fogyatékosságban, amit ők kaptak, de Isten kegyelme által az valami egészen mássá vált. Valahogy annak a valósága nyilvánultott meg, hogy az én problémám a saját kezemben az egy lefele húzó nagy tehernek tűnik, de Isten kezében az én fogyatékosságaim, az én gyengeségem, az én erőtlenségem kreatív erővé válik. Természetesen a bűnbocsánat által leszek az Istennek a gyermeke, nem akarja ez a mondat azt semmisé tenni, de az, amit azelőtt úgy éltem meg, hogy teher, de benne voltam, akár a szegénységem, akár az, hogy mit tudom, magamnak való, valaki magának való, vagy szóval, hogy az Isten kezében az valahogy egészen más, az Isten kegyelme zárt átérése. Ami még általánosságban a kegyelemről, aztán leginkább az első mondatról szeretnék beszélni, azt Bonhoeffertől hagy olvassam, olyan nagyon szépen írja le. A drága kegyelem a szántóföldbe elrejtett kincs, amelyért az ember elmegy és örömmel eladja mindenét, amilyen volt, drága gyöngy, amelynek áráért a kereskedő minden vagyonát odaadja. Krisztus királyi uralma, aminek kedvéért az ember maga kaparja ki a saját szemét, amely megbotránkoztatja. Jézus Krisztus hívása, amelyre a tanítvány elhagyja a hálóját és követi őt. A drága kegyelem az evangélium, amelyet mindig újra kell keresni, ajándék, amelyért imádkozni, ajtó, amelyen kopogtatni kell. Drága, mert követésre hív, kegyelem, mert Jézus Krisztus követésére hív. Drága, mert az ember életébe kerül, kegyelem, mert csak így ajándékoz életet. Drága, mert elveti a bűnt, kegyelem, mert megigazítja a bűnöst. A kegyelem mindenek előtt azért drága, mert Istennek került sokba, Istennek fia életébe került. Áron vétettetek meg, és nekünk nem lehet olcsó, ami Istennek drága. Mindenek előtt azért kegyelem, mert Istennek nem volt túl drága a fia a mi életünkért, hanem odaadt őt értünk, a drága kegyelem Isten emberré létele. Lehet, hogy nehezen lehet első olvasatra megjegyezni azt az igét, ami felolvasásra került, hogyha azelőtt nem annyira ismertük. Én nekem ez hosszabb gondolkodási ültetett igénybe, hogy hogy értsem ezt, most pedig törvény nélkül jelent meg Isten igazság, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a próféták, és ennél a mondatnál akadtam meg leginkább, legigazából. Méghozzá azért, mert ebben a mondatban benne van az, amire Luther rájött, aminek életének személyes változása lett, és aztán pedig jött az a kontinenst átformáló mozgalom. Hogy az Isten igazsága az Krisztus által jelent meg. Ugyan a törvény és a proféták ezt előre megírták. De mi az Isten igazsága? Istennek joga van ahhoz, mert ő teremtette a világot, hogy követelje azt, hogy mi úgy éljünk, ahogyan ő akarja. De mi nem tudjuk ezt megtenni. És Luther ettől szenvedett, hogy nem tud elég jó lenni Istennek. Nem tudja eléggé az ő akaratát megtenni. És amikor olvasta, akkor írja, hogy nyelvtanilag értette meg, hogy az Isten igazsága az az igazság, amivel meg akar igazítani. Tehát Isten dönthetne úgy, hogy Isten elvárja az ő igazságát, anélkül, hogy megigazítana bennünket. Mert joga van hozzá, mert ő a teremtő. De Isten igazsága azt jelenti, hogy ő látja, hogy tőlünk nem várat többet, tudja. Ezért megigazít. Ez az igazság jelenik meg, és rögtön bevillant előttem egy ezékieli kép a csontokkal kapcsolatban, hogy mit látsz. Sokszor elgondolom ezt a történetet, hogy lehet, hogy ő egy istentiszteleti alkalmon volt, ahol húsvér emberek voltak, és megkapta Istennek a látását, és most ezékiel, most az én látásommal mit látsz, hát embereket látok, illetve más már csak csontokat látok. Meg is rettenhetett, és valahogy így van ez, hogy vajon mit lehet a csontoktól várni. Isten elvárhatja, hogy valamit tegyenek azok a csontok. Nincsen bennük élet. Látszólag van, de valóságosan az Isten megvilágításában nincsen. És ezért két dolog történhet, hogy marad minden úgy, ahogy van, vagy az, ami ott abban a történetben történt, és azt mondta, hogy prédikálj. Prédikálj ezeknek a csontoknak. És ez tulajdonképpen annak az igazsága és lehetősége, hogy el kell mondani az Isten igazságát, hogy Jézus Krisztus Isten mindenkinek megbocsát, amnesztiát hirdet, és ez az ő hatalmas nagy ajándéka. Ez a sokszor lebecsült, vagy sokszor nem elég jónak tartott, vagy nekem elég izgalmasnak tartott igazság. És Istennek ez a reménysége, hogy ő küldi az, tudja, hogy nem várhatja el az igazságot, az ő igazságát. Ezért azt akarja, hogy megigazuljanak az emberek, hogy igazzá tegye, hogy helyes ösvényre helyezze, hogy megváltoztasson, hogy valami olyasmit adjon a szívünkbe, az életünkbe, ami nincsen benne nélküle. És ezért nagyon-nagyon fontos kérdés az, hogy amit továbbadunk, az helyesen. Tehát, hogy mit tartalmaz igazából az evangélium. És nagyon érdekes, éppen tegnapi napon kaptam meg egy levelet, többen ismerik talán a testvérek közül Elsz Nonnent, tegnap jött hosszú idő után újra, a nyáron, illetve tavasszal találkoztunk, és pont ez az ő szívének egy fontos gondolata és üzenete, le is írta, hogy abban való félelmében az egyház, hogy veszíti a híveit, hogy jó lenne, hogyha többen lennénk, megvásítja az üzenetet. És hogy itt Isten óvjon bennünket ettől, és vizsgáljuk meg pontosan azt, hogy Isten hogyan bízta az evangélium hirdetését, a kegyelemnek az igéjét az ő tanítványaira, hogy bízta Pálra. És két dolgot ír le, illetve a következőket írja. Pál apostolnak a bizonyságtételi alapján. Először is az evangélium hirdetésének az a feladata, hogy megnyissa a szemeket. Sokat gondolkoztam azon, vagy gondolkozom azon, hogy amikor vannak emberek egyre nagyobb számban, akiken segíteni kell, hogy nem lehet mindenkin segíteni. Nem tudunk. Azt is lehetne mondani, hogy nem mindenki alkalmas. De vannak olyanok, akiken könnyű segíteni, akikben benne van az, hogy a segítség az őket tovább fogja vinni. És valahogy hasonlóképpen lehet mondani, hogy ha valaki azt mondja, hogy Isten kegyelmes, ez nem biztos, hogy jelent valamit az embereknek, mert nem tudják, hogy miért kell, hogy kegyelmes legyen. Nem biztos, hogy látják, hogy miért van nekik szükségük az Isten kegyelmére. Tehát először is az ige hirdetésének az a fontos feladata, hogy nyissa meg a szemeket, hogy ki a Szent Isten. És hogy egyedül Isten az igaz. És Isten előtt nincs egy igaz sem, ahogy ennek a felolvasott ige szakasznak az előzménye mondja. Tehát, hogy nincs bennünk az a titokban elrejtett szeretet himnusz, vagy valami jó. Aztán a másik mondat, amit ír, ami nagyon fontos, hogy a sötétségből a világosságba térjenek. Tehát valahonnan, valahova. Teljesen, konkrétan megvallani azokat a dolgokat, amik feljöttek, amik bűnök az életünkben, nem csak egy gyors, Uram, bocsáss meg nekem, hanem konkrétan és teljesen elmondani mindent. És aztán pedig nagyon fontos tudni azt, hogy hogy a megtérés, a bűnbánat, a kegyelem elfogadása az gyümölcsöket fog hozni. Bonhoeffer a kegyelem megváltoztatását olcsó kegyelemnek nevezi, ezt veti az egyháznak a szemére. Ő így fogalmazza meg a bűnöket, amiket elkövetünk a kegyelem ellen, hogy a olcsó kegyelem a bűn igazolását és nem a bűnös megigazulását jelenti. Mivel egyedül a kegyelem tesz mindent, ezért minden maradhat a régiben. Az olcsó kegyelem bűnbánat nélküli bűnbocsánat meghirdetését, gyülekezeti fegyelem nélküli keresztséget, bűnök megvallása nélküli úrvacsorát, személyes gyónás nélküli feloldozást jelent. Az olcsó kegyelem követés nélküli, kereszt nélküli kegyelem, az emberélet Jézus Krisztus nélküli kegyelem. És egy utolsó, ami nagyon-nagyon elválaszthatatlan az Isten kegyelmétől, ez Jézus Krisztus engesztelő áldozata. Ez a kettő együtt van. Ez a kettő elválaszthatatlan. Ez is egy újszövetségi áldozatnak a beteljesedése. Mózes 3. könyvében 16. fejezet van az engesztelésről szó. Két Ézsaiás 53 alapján két módon is betölti ezt Jézus. Egyik a bűnbak, amire ráolvassák a népnek a bűnét, a másik pedig a bak, akinek a vérével meghintik a szentek szentjében a ládát. És az egyiknek az az üzenet, hogy Jézus Krisztus vér által van szabadulásunk a bűn, hogy Isten őt büntette a mi bűneink helyett, és ő hordozza a mi bűneinket. Mind a kettő benne van. Ez az ára a mi bűnbocsánatunknak, ez a kegyelemnek a megvalósulása, és azért egyrészt benne van az igében, másrészt számomra jó volt végig gondolni az egész eseményt a saját személyes életem szempontjából, hogy mi történt Jézussal, miközben az én bűneimet vitte fel a keresztre. És azért is érzem ezt igazoltnak, hogy ebből a szempontból vizsgáljam meg, hogy ő milyen szívvel és milyen élettel, milyen gondolatokkal volt, és hogyan cselekedett, mert január vagy néhány hónap óta foglalkoztat az ige, ami szintén Ezékielben van leírva, ami arról szól, hogy Isten megmutatja a népnek azt, hogy milyen az igazi templom. És azt bízza az ő küldöttjére, hogy emberfia, mondd el Izrael házának, hogy milyen a templom, ők pedig szégyenkezzenek bűnei miatt. Tehát, hogy összehasonlítva azzal, amit ők templomként értelmeznek, megélnek, hasonlítsák össze azzal, amit Isten közéjük tett, a tökéletessel, számomra ez Jézus, és ők pedig szégyenkezzenek bűneik miatt, és azután mértékül vehetik ezt a mintát. Ha majd szégyenkezni fognak mindazok miatt, amiket elkövettek, aki ismertes belül a templom tervezetét és elrendezését, akkor van folytatás. És rögtön az Úr Jézus Krisztus engesztelő áldozatával kapcsolatban, hogy hányszor kísértetett meg, hogy ne tegye. Hányszor próbálta a gonosz megakadályozni, akár kegyes embereken keresztül is, hogy megtegye azt, amit meg kell tennie. És lehet, hogy mások ebben tiszták, de itt nem egy erkölcsi kísértésről van szó, nem egy indulattal kapcsolatos kísértésről van szó, hanem arról, hogy a saját életét értünk odaáldozza. Hogy a szolgálattól eltántorítsa őt a gonosz. És akkor eszembe jut, hogy hányszor lehet engem apró dolgok miatt is megkísérteni. Hányszor marad el az én kitartásom, imádságom, pedig akinek új élete van Krisztusban, annak olyan szolgálat, hasonló szolgálata van, mint az Úr Jézusnak. És végig lehet gondolni az ő egész életét, a kereszthez vezető útját, keresztén értünk áldozott életét, az, hogy ránk gondolt, és összehasonlítani a sajátunkkal. Olyan jó, hogyha az ember egy picit mélyebbre tud ásni néha, és meg tud állni olyan dolgok mellett, amik mellett azelőtt elment, vagy elmenekült. Isten őrizzen és áldjon meg bennünket, és engedje, hogy a kegyelme megújulhasson rajtunk, hogy meghasson az, amit értünk tett Jézus, és mi magunk belenézve abba a tükörbe, amit Jézus Isten nekünk mutatni akar, bűnbánatot tarthassunk. Amen.